Köszöntöm a hallgatókat, én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Zcast, a hvg.hu fenntarthatósági podcastja, amelyben a mai adás némiképp rendhagyó lesz. Az előző, egy hónappal ezelőtti műsorban Hollandia példáján néztük meg, mi az a körforgásos építészet és hogyan lehetne alkalmazni Magyarországon. Ma pedig Dániába utazunk, hogy megtudjuk, mi kell egy országban a kerékpáros kultúra meghonosításához. Az adás első felében a Dán Urban Creators városfejlesztési és mobilitási NGO szakembere, Cecily Kilerich lesz a vendégem, aki elmeséli, hogyan épült ki a kerékpáros kultúra Dániában, a második részben pedig Kürti Gáborral, a Magyar Kerékpáros Klub elnökével reflektálunk az elhangzottakra, és nézzük meg, Magyarországon hol tart a biciklis átmenet, és miért akad el az áttörés. A beszélgetés első fele angolul, a második természetesen magyarul lesz hallható.
Hello.
Hello.
Welcome to the show and thank you so much for coming on. And let's start with the basics. How would you describe the Danish cycling culture? What would you say? How many people get on a bike daily and how extensive is really the cycling infrastructure in Denmark?
Well, I usually try to tell people that I see Denmark as two different countries when it comes to cycling and car ownership as well. We have Denmark and then we have Copenhagen and they have very different contexts. And different data as well as to how many people cycle. What we see in Copenhagen is that trips to work and education make up about 35%, and that the city has a goal of reaching 50% by 2025, and that about 62% of the residents in the city cycle multiple times during the week. So in general, I'd say the culture is in Copenhagen very cycle friendly, but when it comes to the rest of Denmark, we unfortunately see that car ownership in general is rising, and that there's still a need to implement measures that are nationwide.
What is the reason behind this? Is it just purely the fact that you can use a cycle a lot more efficiently in a big city like Copenhagen, or are there any other reasons behind it?
When the municipality of Copenhagen do their surveys asking the citizens why they cycle, usually easiest and fastest come out as top reasons. So I'd say that a lot of people in Copenhagen cycle not as an active choice, but also just because it's the easiest way to get, say, to work or education. And most people don't want to spend too much time commuting. But when it comes for the rest of Denmark, we do see that the distances between your house and where you work or you study, it's much greater. And at the same time, you don't have as much of a developed public transportation network as you do in Copenhagen. So in that sense, a lot of people will take their car instead. And another factor is, of course, placement of functions overall. So we see this trend in Denmark in general in urban development that a lot of functions are centralized, like schools, for example. So where you would have villages before, you now have growing cities, which means that the distance is becoming longer for people to commute. So I'd say that's one of the main reasons.
And in general, aside from cycling, how sustainable is transportation in Denmark? What measures are in place to reduce emissions or direct people towards more sustainable alternatives, such as public transportation or electric cars?
So what we've seen in Denmark in general, same as many other major cities, cities like Copenhagen, Aalborg, Aarhus, Odense, which are the four largest cities in Copenhagen, have started to implement goals for the green transition in their municipal plans, meaning that we're going towards a more electrified fleet, but we're still not quite there yet. It's something that we have to, like many other cities, work on to really reach the goal. But for example, in Copenhagen, we're currently at a fleet of buses that are made up of 39% fossil and emission-free vehicles. So the goal is to have it fully electrified, emission and fossil-free by 2030. For electric cars, we do see a rapid increasing car ownership. It's 2022, it was 38% of new cars that were being sold that was electric cars. And this coincides with the goals that are set in the municipal plans to have mostly either electrified vehicles in the inner city or have no vehicles at all.
So you mentioned that cycling is, well, astoundingly common in Copenhagen, let's say. You mentioned a number around 35 to 50%, which is enormous from our point of view in Hungary. Has it always been a common choice to, let's say, in Copenhagen to cycle, or is it a result of a longer campaign and a long adaptation period?
I'd say that cycling has always been a part of the culture in some way, as it was in many other cities before the car was invented. But what really drove the start of the transition for Copenhagen to become a cycling city was actually an oil crisis during the 1970s, in which the municipality decided to invest in bicycle infrastructure because it was cheaper than building, say, new roads. So it really was the birth of a crisis that drove this growth and development in Copenhagen. And then it's like a snowball effect. So the more investments that are made, more people feel comfortable to cycle, you begin to have a coherent network, then it adds on. And then I'd say somewhere around the millennial, it also became a lifestyle factor. So now you're suddenly where before the car was sort of an identity marker for people to show status. Suddenly the bicycle and cargo bikes also became a way to signify that I am someone who cares about the environment or my health or that I'm easygoing.
It's an issue with larger cities all around the world and all around in Europe that they would not initially be car-centered cities, but they were built in a way in the mid-20th century once car driving became very common amongst the population, that they restructured the cities so that they can accommodate a lot more cars. Has this also been the case in Copenhagen, that it was a car-centered infrastructure, which then kind of backpedaled to adapt to cycling? Or did cars not have the same kind of huge impact that, let's say, they had in Central Eastern Europe?
Absolutely. We see the same pattern in Copenhagen as in cities in Amsterdam, where you have this sort of inner city core from the Middle Ages with a small street and quaint architecture, and then somewhere around from the modernism in 1920 and to 1960, you began to really plan for the car and to make very large arteries going through the city. A lot of the urban plazas we have today in Copenhagen are former parking lots that have been transformed, which I think is a really big theme in general in Copenhagen and a lot of other cities, is this transformation of parking spaces, which is also sometimes the most politically sensitive subject when we deal with bicycle planning here in Denmark.
How did decision makers map out the ways in which they promoted cycling, and how did society respond to it? What kind of approach does a government or a municipality have to take in Denmark so that cycling could become prominent?
There's almost like two questions in that question. Well, I'll start with how does society respond to it? I say that overall cycling is very much supported by the citizens of both Copenhagen and Denmark in general. So usually the problem or what creates backlashes is when you start to take away something, say like parking lots, or you want to make a car-free inner city core, because then people who are also car drivers start to feel like their access is restricted. So it's really about finding a balance between promoting sustainable modes of transportation and also providing most mobility options for most people. So you don't cut off segments of people from accessing central functions. So there's this balance which sometimes becomes, when we try to establish new mobility plans, of course, the residents react if they feel like something is taken away from them. To answer the other question in how decision makers map out the way to promote cycling, well, I'll say that the larger municipalities of Denmark, like Copenhagen, they try to communicate very clearly to the residents. They want to explain why we're making these plans towards a green transition, that it's also about giving quality back to the city, giving space to people to live out their life. And in regards to cycling, for example, the municipality of Copenhagen does a very great effort of making a pamphlet every year, which highlights like the base facts, status, how are we doing on cycling in Copenhagen? Is it growing, or is number of car trips on the rise? And we use this, us as urban planners, bicycle planners, etc. We use this as a tool to also help scope our plans and efforts.
And how much money does either the government or municipalities invest in cycling schemes? In a rough like ballpark estimate, how much would it be, let's say, yearly?
I don't have numbers for Denmark, but I do have them from Copenhagen, coming from their annual bicycle report. The last 10 years, on average, the municipality of Copenhagen has invested 84 million Danish kroner, which on the top of my mind, I don't know how much is in euro, but maybe you can do the exchange. But they spent that 84 million kroner annually on new bicycle initiatives to improve street traffic safety, intersection design, etc. So I'd say it is a significant investment, but not always so when you compare it to the investments made for car traffic, say new motorways on a national basis.
Right, so it's kind of a cheaper investment for something that provides new facilities for more people, actually.
Exactly.
I did the calculation in the background. It's more than 11 million euros, which is a great number. And I have a question about this as well. Is it something that they consider an investment into the future? Let's say the more we invest in cycling paths and cycling infrastructure now, the more livable and the more sustainable the city will become in the future. Or is it something that has already had some positive effects, let's say, in health or in GDP or in any sorts of ways? Is it a long-term investment, or is it something that has already had significant impact on society?
I guess I'd say there's a lot of way you could measure in this, and the one regarding health is the most difficult. But what we do measure is the so-called socioeconomic gains of building, say, dedicated bicycle infrastructure. And if you look at the socioeconomic gains or losses on 1 kilometer being driven either on bike, electric bike, e-car, or car, it equates to that you actually gain 7 kroner, which I guess is about 1 euro, if I bike 1 kilometer. Society will gain 4 kroner if I ride an e-bike, but it will lose 1 kroner per kilometer if I drive an electric car, and about 1 kroner as well in a car. So the overall gist of this is just saying that if you get people to bike, you make money because
so
of reduced costs.
But if I understand clearly, like you gain, like a society gains a certain amount, this means that, I'm just guessing here, is this something that, like, people who bike, they tend to be more healthy, thus they put less pressure on the healthcare system, or do they take less sick days, and that means that they have more days to work and to build the country's GDP? Is that what it means?
Yes. There are multiple factors in this calculation. It's from the Ministry of Transportation. They have this big spreadsheet. But overall, I could say, like, one factor in the gain from cyclists is, of course, like you observe fewer sick days, and sick days cost society money and so forth. So that is, I'd say, a guesstimation that you could make.
And moving on a bit from this to a question which I really like bringing up in this podcast, because I believe this is pretty much starting point for any conversation about sustainability is education. So what is the role of education in sustainability in Denmark? And I have two sub-questions for this. And let's start with one is, how do children get introduced to the sustainable way of living, and what ways can they engage with sustainable practices at a young age?
Well, one thing we do is that in primary school, you have optional walking and cycling tests or small exams, which are monitored by the local police. So it means I did this when I was in sixth grade. You get a route, and then you are introduced to the general rules of the road, you know, how to signal your turn when you're cycling, and when to yield for car traffic and so on. And then you go out on a route and you drive that route. And then there are police who monitor like how you're doing. And then you as a kid get feedback. And it's not supposed to be a pressure for kids. It's supposed to be a way of introducing like the general rules we have for traffic, both like regulatory, but also best practice, like looking over your shoulder or when to yield for a car, so on. So that's one way. Another is that you have inclusion of kids also in primary school, where you have a school patrol, it's called. So in the morning rush hour, when parents drop off their kids, you have the kids in front of the school, helping control traffic and give way to cyclists, for example. So it's not coming, I think the point is, so it's not coming from outside. It's children themselves are being included in traffic, so they feel part of it.
Obviously, this sounds great, and this happens to be the easier part. You just have to find the good ways to introduce children to them. But obviously they're open to new ideas, and they're open to learning about the world around them. But every time when it comes to sustainable development of cities, the tougher part is getting through to the citizens, to the adults. So how does the Danish government, or let's say the municipality of Copenhagen, reach out to adults, reach out to citizens, and teach them to be more responsible? What ways seem to be working when they want to get through to these people who are evidently people are, a lot of the times they're self-centered, they have their common practices of getting to work, of going on holiday, of traveling from point A to point B. How can you get people to change their habits, and how can you make them understand the impact that they would have if they chose a more sustainable, let's say, way of traveling?
I think it's a task that a lot of cities are struggling with. It is really difficult to teach adults, which is why it's so significant to teach kids, because then they will become future, hopefully, users of cycling and sustainable modes of transportation. I'd say it's not so much the municipality who takes on this task of teaching adults or promoting cycling. It's more, it's driven by, have a lot of very big organizations who take on the responsibility of promoting cycling and making campaigns, especially to promote safe cycling or safe traffic. So what we see is a lot of campaigns which are communicated through signage or road markings to try to get the message across. But overall, it's a battle of also a trend that we're seeing, that especially families, like a lot of young people cycle, but then when they start their family, usually family gets a car because now they have kids. And it's really difficult once that car is in the door. It's difficult to get people back on their bike again. So we are overall trying to actually educate younger generation so they have this habit of cycling ingrained. And then you, at some point, I think, recognize that you have a group of users that you simply can't convince otherwise.
So ultimately, do you think it is a question of laws and money or a question of responsible citizenship to build a successful campaign for cycling in a city?
That is a tricky question. I say it's a balance. What we see here when we're talking about responsible citizenship, again, referring back to the surveys done by the municipality of Copenhagen when they asked why people cycle, concerns about the environment scores the lowest. So it's a known factor here that trying to promote cycling as a sustainable mode of transportation is not really working, at least with most adults. It might be changing in the future. I'm hoping we have a very idealistic young people who care about the environment. So maybe this will be a snowball driven by itself. But I'd say that overall, the government really has a great task of making sure that the correct regulatory motions are set, and then that you dedicate money and you make an active choice with the possibility of maybe angering car drivers by not spending money on car infrastructure, but simply the way you dedicate and subsidize budgets is a way of showing the citizens what you prioritize.
Thank you very much.
€360. Nagyjából annyi, mint egy BKV vonaljegy, és kevesebb, mint egy gombóc fagyi, vagy akár egy üveg kóla ára. €360 most sokkal többet kaphat. A HVG 360 teljes kínálatát. Interjúk, dokumentumfilmek, elemzések, napi hírösszefoglalók, nemzetközi lapszemlék, publicisztikák, a Fülke extra adásai és a teljes HVG heti lap digitális formában, mind egy helyen, egy előfizetéssel. Iratkozzon fel a HVG 360-ra május 19-ig, az első 3 hónapban csupán havi €360. Részletek a műsor leírásában.
Hello.
Hello, szia! Ahogy ígértem, a második részben magyarul és Magyarországról beszélgetve folytatjuk. Itt van velem a vonalban Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. Az adás első feléből kirajzolódott egy már-már utopisztikus kép Dániáról, de hogyha nem tévedek, nemrégiben voltatok egy tanulmányúton Dániában, illetve Svédországban. Te mit tapasztaltál, mennyire tökéletes valójában az ottani kerékpáros kultúra?
Hát ez egy érdekes ilyen ellentmondás, hogyha egy dánt kérdeznék meg, vagy hát ahogy beszéltek róla, úgy nekik úgy, az ő beszédükből úgy tűnt, mintha nem lenne tökéletes. Büszkék rá, amit elértek, de számtalan gonddal birkóznak, és mindig is így volt. Hát, hogyha Budapestről nézem, vagy Magyarországról, akkor pedig ilyen paradicsomi állapotoknak lehetne mondani.
Mik azok a hiányosságok, amik egyébként ott is kirajzolódnak?
Hát azzal birkóznak nagyon, hogy az autópenetráció nő. Egyrészt a konjunktúra miatt, tehát hogy folyamatos gazdagodás van, amiből egyre több pénz jut autóra, és például mondjuk olyan jelenségekkel birkóznak, ami ilyen nekünk ilyen megmosolyogtató volt, mint például a tínédzser autózás, ami egy ilyen új dolog náluk, és gimnáziumi tanulók járnak autóval, és ezt a szülők biztosítják, és olyan gondjaik vannak, hogy az oktatási pénzekből parkolófejlesztésekre fordítottak sokáig, ezt most ismerték föl, hogy ez nem lesz jó út, és ilyen hasonlók, akkor van olyan, hogy a tömegközlekedés nagyon sok városban elmaradott volt, részben egyébként a sok kerékpározás miatt, és ennek a fejlesztése, ez beleharap a kerékpározásba, illetve a város szétfolyással is például küzdenek. Jellemző adat például Kopenhágáról, hogy nagyon dinamikusan nő a város határon átkelő autók száma, miközben dinamikusan csökken a városban autózóknak a száma. Tehát aki már nem tud Kopenhágában lakni, az bringázni se tud annyira, és ebből különböző problémák adódnak.
És említetted, hogy más dolgokban viszont egy paradicsom. Mik voltak a legfőbb különbségek, amik így Budapesten vagy Magyarországon nagyon szembetűnőek voltak?
Hát van ugye egyrészt az élmény, tehát hogy hogy biciklizel egy olyan helyen, ahol a bicikli az első számú közlekedési eszköz. Ez ilyen egészen furcsa érzés, mert igazából itt egy ilyen kisebbségi létben élted meg az elmúlt, mit tudom, 1-2 évtizedet, és ott pedig olyan, mint itt autózni. És aztán ennek mindenféle vetülete van, hogy a boltnál a parkolók, a elképesztő hömpölygő tömegek, az elsőbség rendszerezése az utakon, hogy kire van építve az út, minek a kapacitás növelése fontos, tehát melyik eszköznek, és akkor ennek mind haszonélvezője, vagy hogyha kerékpározol például Koppenhágában. De mint kerékpáros civil, a meggyőzőbb, vagy a legdöbbenetesebb az volt, hogy mennyire tudatosan politizálnak, és mennyire tudatosan költségvetnek, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy mindenhol, minden városban, vagy az országos szinten, vagy Koppenhágában is kerékpáros alapokról volt szó, amiben ingatlanfejlesztők alapok így raknak pénzeket, azért mert felértékeli az ingatlanjaikat, akkor az állami alapokban 10 évekre gondolkoznak, és óriási pénzek mozognak benne, tehát mondjuk az országos kerékpáros alap az 10 milliárd forint per év, nagyjából forintra váltva, úgy, hogy ezt el van döntve, hogy 2022-től 2035-ig ezt minden évben ráfordítják, de ez csak az állami pénz, mert ezen kívül még vannak az önkormányzati ráfordítások és a pénzek, és az ingatlan fejlesztők, tehát hogy elképesztő pénzeket mozgatnak meg, de nem is csak ez érdekes, hanem hogy tudatosan nagyon jól terveznek például, vagy hogy mondjuk egy ilyen kisvárosban projektkatalógusok vannak, amiből évente választ a város egy következő megvalósítandó dolgot, és ezt priorizálják, és be lehet persze jönni új projektnek, de előre tudják évekre, hogy mit kell megoldaniuk, és tervszerűen minden vita nélkül mennek végig ezeken a lépcsőkön. Ezt látni, hogy egy magyar viszonylatban, ahol mindig azzal birkózunk, hogy ad-hoc döntések vannak, a bicikli az mondjuk politikailag már elfogadott minden oldalon, de az, hogy erre érdemi pénzeket szánjanak, vagy akár csak a forgalmi részarányal arányos pénzt rászánják, az egyáltalán nem jellemző Magyarországon, és ott viszont ez alapvető hozzáállás.
Ugye erre a szabályozási kérdésre még később visszatérünk, még van pár ilyen technikai kérdésem hozzád, ugye Cecily arról is beszélt, hogy praktikus okai vannak a biciklizésnek Dániában, meg mondjuk főleg Koppenhágában, hogy egyszerűen gyorsabb eljutni A-ból B-be biciklivel, mint bárhogy máshogy. Ez egyébként mennyire igaz itthon, mondjuk Budapesten? Jelenleg mennyire adottak a feltételek ahhoz, hogy a biciklizés az tényleg egy kézenfekvő és gyors, praktikus megoldás legyen?
Hát annyiban nagyon hasonlóak a dánok a magyarokhoz, hogy egészen alul priorizálják a környezetbarát megközelítést. Tehát nem hoznak feltétlenül áldozatokat. Egy átlag dán mondjuk nem hoz, biztos, hogy magyarnál talán egy kicsit jobban, de nem hoz nagy áldozatokat a környezetért, hanem egyszerűen úgy rangsorolja a közlekedési formákat, hogy a praktikum az első. Tehát mondjuk mondok egyet, hogy Koppenhágában ezt mérik is, 52% azért biciklizik, mert egyszerűen ez a legkönnyebb közlekedési mód neki legegyszerűbb, 51% azért, mert karban tartja magát, és ezt ráadásul az ingázási idejében teszi időveszteség nélkül, 43%-nak gyorsabb, és csak 18% azt, hogy azért biciklizik, mert ez környezetbarát, ami a legelső indoknak a harmada. És egyébként ez jellemző máshol is. Többször, már több éve is, amikor dánokkal beszéltünk, akkor ők mondták is, hogy nem is nagyon érdemes kampányokat csinálni a zöld oldaláról a kerékpározásnak. Nyilván ezt hozzáteszik mindig, tehát ez egy ilyen állandó eleme a marketingnek, de alapvetően a megfelelő környezetet kell, hogy kialakítsák, és a biztonságos környezetet a kerékpározáshoz, meg a feltételeket, és ez mindent üt, tehát hogy ez felülírja az összes többi szempontot, és ebben a magyarok is egyébként hasonlóak, lehet, hogy egy kicsit kevésbé vagyunk környezettudatosak, de még ennél is, vagy nem tudom, de hát szóval, hogy nem amiatt ülünk biciklire, mert hogy az megvédi a bolygót, hanem azért, mert praktikus, és ezért nagyon nagy felelőssége van a politikának és a várospolitikának, mert az, hogy praktikus-e, azt viszont a városnak a rendszere dönti el, hogy mire van szervezve a város, milyen közlekedésre, és hát van olyan városi közlekedési rendszer, amiben nemhogy nem praktikus, hanem még veszélyes is, vagy nagyon riasztó kerékpározni, hát ott nem bicikliznek sokan, és Budapest ugye ebből a helyzetből építkezik valamennyire mostanában kifelé.
És akkor fókuszáljunk is Budapestre, mert nyilván ez a legkézenfekvő párhuzam, hogyha az adás első részében főleg Koppenhágáról esett szó. A fővárosban mennyi az aktív kerékpározók száma jelenleg? Kiket tartunk ennek, és mennyien vannak?
Hát nagyjából az, aki nagyon aktívan és rendszeresen, és tényleg így szinte napi szinten kerékpározik, az körülbelül egy ilyen 50 ezer ember. Ez folyamatosan nő mostanában, de azok, akiknek van kerékpárjuk, és azért valamikor bicikliznek hétvégén, vagy nagyon alkalmanként, vagy a szezonban csak 25 fok fölött, az elérheti a 200-300 ezer embert is Budapesten.
És ez mennyit fejlődött mondjuk az elmúlt 10-15 évben?
Nagyon nagy ugrás volt a kerékpározásban Budapesten nagyjából 2005 és 2010-12 között. Tehát akkor nagyon kicsi bázisról, nyilván onnan sokkal könnyebb nőtt a kerékpározás, és aztán nagyjából elért egy üvegplafont, úgy 2012-13 körül. Az üvegplafon alatt azt értem, hogy a város, ahová be tudott rakni kerékpársávokat, mindenféle más közlekedési módnak a sérelme nélkül azt megtette. Tehát minden politikai oldal támogatta azt, hogyha valahová megoldható egy kerékpársáv megépítése, mondjuk az megtörténjen. De aztán elérkezett az a pont, amikor ez már nem ment tovább. A belvárosban semmiképp, a külvárosban még valamennyi tere volt, de a belvárosban már nem. És akkor jöttek azok az utak, amiket egyenként meg kellett küzdeni, és ezek egyébként átlagosan ilyen 7-8 évig tartanak. Tehát mondjuk ennyibe került a kiskörúti kerékpársáv, a Bartók Béla út is ennyibe került nagyjából, a körúti kerékpársáv is, tehát a tanulmányok, az első ötletek megszületésétől kezdve ennyi idő volt, amíg minden politikai tényezőt, a lakosság megítélését, stb. Fordították a trendek arra, hogy igen, hát azért kerékpározás az kell, hogy legyen, és akkor ezeket is meg lehet lépni. És ez most is így van egyébként, tehát nagyon nehéz. Most talán a Lánchíd, ami az egyik ilyen kulcsterület, meg a rakpart Budapesten, és hát a Lánchídon sem ideális kerékpározás valósul, meg még az új verzióban sem, de mindig egyen jobb. És azért ez egy pozitív dolog, hogy előre van út igazából, és ez egy egyirányú útra, tehát hogyha egy kerékpársáv megépül, akkor utána azt azért veszély már nem szokta fenyegetni, de nem könnyű bármilyen beruházásért lobbizni, ami a közutaknak, az útfelületnek az újrafelosztásával jár.
És mennyire volt kézzelfogható hatása a mikromobilitásnak, és gondolok itt főleg a MOL-Bubira és hasonló kisebb bicikli megosztókra, abban, hogy most már 50 ezresre tesszük a rendszeres kerékpározók számát?
Nagyon érdekes a MOL-Bubinek a hatása, mert először ilyen közvetett hatásai voltak, de azok kulcsfontosságúak. Tehát az első ilyen hatás az volt, hogy ugye talán 2011-ben született döntés a MOL-Bubiról, hogy megvalósul, és aztán egy idő volt, mire még meg is történt, hogy elindult a MOL-Bubi, és 2014-ben indult talán be, ha jól emlékszem, és a 2011 és 14 közti időszak az arról szólt, hogy egy intézkedési tervet csinált a főváros, amiben mindenki azon gondolkozott és dolgozott ebben a munkában, hogy hogyan lesz alkalmas arra a város, hogy egyáltalán egy ilyen közbringára rájöjjenek az emberek, tehát hogy merjenek biciklizni a városban. És akkor nagyon sok útnak a terve, meg ilyen hálózati terv, meg stb. Született. Ebből például a Bartók Béla út, ami később megvalósult, később persze, az is ennek a csomagnak a része volt, hogy az Irinyi út a Petőfi híd budai körzetében, ami talán tavaly valósult meg, az is ebben a csomagban volt. Tehát, hogy a város elhatározta magát a fejlesztésre, és ez jó volt, és mi civilként ebben érveltünk is, hogy hogyan akar kerékpározást nyomni a város, hogyha az útjai nem alkalmasak rá. És aztán, amikor megtörtént az üzembehelyezés, akkor meg egy olyan kedvező helyzet lett, hogy a fővárosnak a közlekedés szervező cége, a BKK, az gyakorlatilag részvényessé vált a budapesti kerékpározásban azáltal, hogy a kerékpáros részlege is volt a Bubi üzemeltetésen keresztül. Ezért alapvető szemléletmódjává vált, hogy minden közútfejlesztés és minden ilyen hasonló kérdést azt a kerékpáros oldalról is meg kellett gondolnia. Tehát külön kerékpáros osztálya volt például, ami lehet, hogy Bubi nélkül talán nem is jön létre, hogyha mondjuk a Bubi nincs. És aztán most ért el a Bubi oda, ez szerintem így körülbelül a harmadik sebességfokozat, amikor érdemben hozzátesz a városi kerékpározáshoz. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy amíg mondjuk 2020-ban még 1000 kerékpárost tett a városba, körülbelül a Bubi pluszban, addig 2023-ban, tehát 3 év alatt, most erre a nyárra már 15-20 ezer között várjuk azt, hogy naponta ennyien fognak Bubit használni. Ami most jelenti először azt, hogy a Bubi az érdemben egy nagyságrendi hozzájárulást ad a kerékpározáshoz Budapesten számokban is.
És összességében mennyire könyvelnéd el sikeresnek az elmúlt 4 évnek a kerékpáros fejlesztését Budapesten?
Hát nagy viták árán viszonylag kevés fejlesztés történt, de azok nagyon fontos helyeken. Hogy őszinte legyek, a nagykörutat, azt nem gondoltuk volna, hogy ennyire korán meg lehet csinálni, és nagyon jó döntésnek tartom, hogy a Covid-ra azonnal reagált a főváros. Nálunk nem olyan megszokott, hogy gyors reakció nem jellemzi a politikát, de ahogy kiürültek az utcák, tehát az autók száma megfogyatkozott, lett hely, és nagyon nagy igény arra, hogy kerékpárral közlekedjenek az emberek, nyilván féltek a vírustól is, abban a pár hónapban gyakorlatilag gyorsan kialakították a körúti kerékpársávot, de azért azt tudni kell, hogy több ezer kilométeres budapesti úthálózatból ez csak 1-2-3-4-5 kilométer, tehát arányaiban ezek nem nagy dolgok, csak a nagyon konfliktusos, a legnehezebb helyeken történtek meg. Tehát az Üllői úti kerékpársáv is, a ideglenes, az is ugye megvalósult, bár aztán a metrópótlás miatt megszűnt, és most, ha minden igaz, pár héten belül indul újra. De ezek mind olyan dolgok, a Baross utcában, hogy kerékpársáv lett, és meg egy több fejlesztés is van, ami egy ilyen gyors reakció. De amennyire örülünk neki, azért annyira fontos azt is látni, hogy ez még nem fordította meg azt a trendet, amilyen város Budapest közlekedés szempontjából. Tehát az összközlekedési térnek ezek nagyon kis szeletkéi. Én nem vagyok ezzel abszolút elégedetlen, mert hát ezeknek meg kell történnie, és ez minden városban ugyanilyen nehéz volt, amikor az üvegplafontot is elérték. Azért most már mondhatom, hogy a nagyja még mindig előttünk van Budapesten, és még nagyon sok út kell, hogy kerékpáros barát legyen ahhoz, hogy egy összefüggő hálózat megvalósuljon. A kerékpáros klubnak egyébként az a célja, hogy ez az első számú célja, hogy egy összefüggő hálózat megvalósuljon, néha még minőségi engedmények árán is, hogy egyáltalán mindenkinek legyen opciója azt, hogy kerékpárral közlekedik, addig, amíg 2 kilométeren megvan oldva, 1 kilométeren a út végén is megvan oldva, de 3 kilométeren a közepén egy darálom kell átmenni, addig nem fog biciklizni senki. De van olyan, hogy 500 méter sokat számít, tehát a Lánchídnál például 500 méter kulcsfontosságú, mert annyira féltek áttekerni a biciklikkel az emberek a Lánchíd darálóján régen.
És állami szinten ez idő alatt, hogy látod, szerinted volt bármilyen előremutató, vagy ehhez fogható előremutató folyamat? Tehát aktívabb lett akár Magyarország attól, hogy volt aktív Magyarországért felelős államtitkára, vagy ez egyelőre egy olyan dolog, a kerékpáros fejlesztés így a 21. században, ami a városok saját hatáskörében tudott előrelépni?
Hát azt látom, hogy mindenki elkötelezett. Hát amíg arról van szó, és ezt egyébként még Dánoktól is lehetett hallani, hogy amíg arról van szó, hogy a kerékpározást támogatni kell, arra mindenki igent mond. Tániában is egyébként mindenki nyilván igent mond, de hogyha prioritásokról van szó, költségvetésről van szó, akkor már azért látszik, hogy kinek mi a fontossági sorrendje. És az az észrevétel, hogy például én úgy érzem legalábbis, hogy a kormányzat Magyarországon a kerékpározást támogatja, de kicsit inkább szabadidős tevékenységként tekint rá, ha a forrásokról van szó. Tehát egy Budapest-Balaton az meg tud épülni, egy Balatonkör vagy egy Euróveló az egy nagy fontosságú dolog, és stb. De ezek töredék annyi embert érintenek, mint amennyi a településeken belül ingáznak kerékpárra, és azokra viszont nem annyi forrás jut. És ezen valószínűleg jó lenne változtatni, nem tudom nyilván, hogy meg ez ilyen kényes politikai kérdés, hogy most kinek mi a fontos, és hogy mi a fontossági sorrendje, de az biztos, hogy mondjuk Dániában egészen elképesztő, Dániának kevesebb lakója van, a főváros a kisebb, stb., de hogy ott csak az állami, az önkormányzatért nélkül 10 milliárd forintnyi forrás évente, és nem tudom, 15 évre előre ez így le is van ütve. Nálunk pedig hát egyszer volt például Budapesten ez a versenyképes Közép-Magyarország operatív program, ami 8 milliárd forinttal gazdálkodott, de ez körülbelül 10 éven keresztül nyúlt, mint a rétes tészta, és nem is nagyon jelentkeztek rá, nem valósultak meg belőle igazán hatékony dolgok Budapesten sem. És azt gondolom, hogy a költségvetést kell nézni mindig. Tehát, hogy ha valakinek az igazi prioritásait megnézzük, akkor szerintem az a költségvetéséből fog meglátni. És Budapestnek is, és az államnak is rendkívül kicsi a költségvetésben a kerékpározási részaránya. Ha már csak a forgalmi részarányot nézzük, azt is alulmúlja jelentősen.
Szerinted mennyire képes a magyar társadalom adaptálódni, mennyire lehet kerékpáros faragni a magyarokból e téren, hogyha jó edukációs programok és jó infrastruktúrális feltételek adottak?
Hát ebben nagyon pozitív híreink vannak, mert igazából pont ezt is a Bubi intézkedési terv környékén készült egy ilyen tanulmány, amiben olyan adatok voltak, amik bennünket is megdöbbentettek, hogy igazából a budapestieknek az 50% körüli része szeretne biciklizni, ami sokkal-sokkal több, mint amennyi biciklizik valójában, tehát több, mint a 10-szerese, akkor pedig lehet, hogy a 25-szöröse volt, és hogy van bennük egy vágy, abszolút szereti, meg csinálná egy rengeteg ember, de nem meri. Tehát igazából nem az van, hogy át kell formálni a gondolkodásukat, hanem csak a félelmeiket kell eloszlatni. Ez a fő feladata igazából a döntéshozóknak, meg a várostervezőknek, és akkor nyilván ez pénzbe kerül, de az affinitás, Magyarország az egy kerékpáros nemzet, tehát hogy még régről is a hagyományainkból is ezt hozzuk, tehát a Petőfi hídon 1980 körül építették el a kerékpársávot, vagy az Árpád hídon is kerékpársáv volt, és rengeteg, 40% körüli a kerékpáros részarány volt Budapesten már, és hogy innen jött egy olyan rendszer, amiben ilyen soksávos utak, felgyorsított közlekedés, nagyon sok autó, aztán később dugók is, és ettől az emberek nyilván elriadnak, és nem biciklisztek. Hogyha körülményeket változtatjuk, akkor szinte maguktól jönnek az emberek biciklire.
És mit gondolsz az autós-kerékpáros ellentétről? Egyfelől kíváncsi vagyok arra, hogy szerinted ez egy súlyos ellentéte, vagy csak valami olyan, amit a politika fúj fel, és egyáltalán egyébként más országokhoz képest mennyire van jelen nálunk ez a vita, mennyivel jelentősebb annál, mint mondjuk, ami valójában lehet?
Hát egyrészt ez mindenhol van, tehát ez még Svájcban is simán népszavazási kérdés szokott lenni egy-egy ilyen vita, de hogy még Dániában is hallottam ilyenről, és ilyen előfordul, de ugyanakkor Pont ez, a kerékpározásnak ez a vágya, meg hogy hétvégén nagyon sok ember kerékpározik, aki tudja, amúgy inkább azt mondanák rá, hogy autós, én nem is nagyon szeretem ezt az autós, meg kerékpáros, mert igazából ez nem egy társadalmi csoport, hanem csak egy eszköz, tehát a turmizgépeseket se hívjuk nem turmizgépeseknek, hanem a konyhában ilyen azt használják. És én azt gondolom, hogy maga ez a zsigeri ellentét, ez nincsen. Tehát, hogy talán valamennyire, hát nem tudom, én 90-es évek legelején kezdtem biciklizni a városban, akkor még azért voltak elég kemény ilyen helyzetek, és lehetett érezni a benne volt a levegőbe ez a lenézés, de ez már nagyon eltűnt. Tehát, hogy mindenkinek legalább egy ismerőse, vagy a rokona, vagy a osztálytársa, vagy a gyereke, vagy valaki biciklizik, és azóta nem tud úgy nézni a kerékpárosokra, mint valami UFO-kra, mert hogy van ilyen tapasztalata. És az utcákon megint úgy érzem, hogy egyrészt jobb lett a hangulat, tehát hogy mondjam, egyre európaibb azért a közlekedés, és a politikusok is igazából úgy veszem észre, hogy amikor ütköznek, még akkor sem teljes értezetben teszik, hanem inkább egymást csipkedik. Tehát például a Budapesten konkrétan azt tudom mondani, hogy nem érzek a kormányzat felől sem kerékpár ellenességet, hanem egy kormányzat budapesti főpolgármester meccset látok, amiben a kerékpár az egy téma, mert ez egy ilyen fontos issú.
Végezetül azt hadd kérdezem meg, hogy mi a szerepe a kerékpáros klubnak és más hasonló szervezeteknek a társadalmi edukációban, és mik azok a rövid és középtávú célok, amelyekkel elégedettek lennétek, hogyha sikerülnének?
Hát mi a legjobban rendszereket szeretnénk megváltoztatni, tehát hogy azt szeretnénk, hogy mint az útügyi és műszaki előírásban ne lehessen olyan utat építeni, amiben a kerékpározás nem biztonságos. Vagy mondjuk a közlekedési törvény 8. paragrafusában az van, hogy minden közútfejlesztésnél úgy kell eljárni, hogy az azon jogosult közlekedők számára biztonságos legyen az az új út. És mi ezt szeretnénk, hogy magától menjenek így a dolgok, hogy a házat ne épüljenek meg elegendő kerékpártároló nélkül, hogy nem tudom, a vasúti pályaudvarokon ott legyenek kerékpártárolók kellő számban, hogy szállítani is lehessen őket, és hogy a keresztoktatás az mondjuk 12 éves korban eljusson addig, hogy általánosan egy alapkereszt műveltséget adjon az iskolában. Tehát főleg ezt szeretnénk elérni, aztán néha ez olyan, hogy ezt szeretnénk elérni, de nagyon sokszor belebonyolódunk ilyen utcasaroktól utcasarokig ilyen Stalingrádi, nem tudom, csatákba, amikor rengeteg energiánk elmegy mondjuk egy utcára, vagy egy önkormányzatra, amelyik éppen le akar húzni mindent egy Európai Uniós projektből. És akkor sajnos itt elég sok energia elég. Meg hát a másik az, hogy van egy olyan civil szervezet, amelyiket úgy hívják, hogy Magyar Kerékpáros Klub, és akkor ez egy 9,5-10 milliós országnak a kerékpározását kellene, hogy tolja, és akkor van 5 emberünk, és ömlik az, hogy hol segítsünk, mi nem jó, hol kellene bármi, változtatni valamit, és egyszerűen, amikor az ember nemet mond, akkor borzasztó érzés is, meg akinek nemet mondunk, annak is szörnyű, hogy most pont az ő utcájával, vagy pont az ő kerületével nem foglalkozunk, ezért is szeretnénk azt, hogy rendszereket változtassunk meg, és olyanokra szabjunk, mint a fejlett kerékpáros országokban.
Köszönöm szépen! Ez volt az Z-Kaszt erre a hétre, köszönöm, hogy velem tartottak, iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra, hogy ne maradjanak le a többi műsorunkról, a Fülkéről, a Mérlegerről és az Elviteréről sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!